Bízál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 42. Zsoltárunk első és utolsó versével kezdjük Isten tiszteletünket. Foglaljuk el a helyünket. A 35. Zsoltárunkat énekeljük, amelyiknek a válogatott versei vannak az énekeskönyvünkben. Perelj, Uram, perlőimmel, jó lendülettel énekeljük.
Sőt, csupon a szabadnak, aki futató galibát, fogukat rám csikorgatják, és rajtam karcsúcságot űznek, így csak szabálódat keresnek. Uram, míg nézed ezeket, jövel tarts meg én lelkemet. Egyedül voltam, tekints meg, elkorosználótól ments meg. Dicsérlek téged, tüntelem, nagy sűrű nyűnek kezedben, és nagyokon cseregni felül. Téged dicsérlek minden fölött. Ne engedd, hogy örüljem el, akik ok nélkül gyűlölnek. Ellenségimet fordítsd el, ne gúnyoljanak szemükkel. Nálatok énekeljenek, kik igazamnak örülnek. Mondvát álló legyen az Úrnak, így nyugalmat át szolgáljának. Én nyelvem igazságodat hirdeti nagy jó voltodat. Dicséretet nagy hívem, éneklem minden időben.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra 42. Zsoltárban.
A karmesternek koráfjainak tanító költeménye. Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kívánkozik a lelkem hozzád, Istenem. Isten után szomjazik lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek el, hogy megjelenjen Isten előtt? Könnyem lett a kenyerem éjjel és nappal, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogy milyen tömeggel vonultam, és hogyan vezettem Isten házához, hangos ujjongással és háleénekkel az ünneplő sokaságot. Miért csüggetsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki az ő szabadításáért. Istenem, elcsügged a lelkem, azért te rád gondolok a Jordán földjéről és a Hermonról, a Micer hegyéről. Örvény, örvénynek kiáltzó a tagjait hangjában, minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Nappal szeretetét rendeli mellém, éjjel éneket ad számba az Úr. Imádságot életem Istenéhez. Ezt mondom Istenemnek, kőszállamnak, miért feledkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom? Miért gyötör az ellenség? Mintha csontjaimat tördelnék, amikor gyaláznak ellenfeleim, mert egész nap ezt mondogatják nekem, hol van a te Istened? Miért csüggetsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk megfogadását, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük neked azt, hogy a te házadban lehetünk, amely biztos pont ebben az ingatag világban, szellemi, lelki világban is, de külső tárgyi világban is. És most hagyj kérjünk arra, hogy a fundamentumok erősítessenek meg, mert a te ígéd, fundamentum, a te szent lelked ez, amelyik tanít bennünket arra, hogy hogyan kell arra építeni. Sokszor megyünk a magunk feje után, sokszor megyünk azután, amit hirtelen gondolunk, és aztán utólag megbánjuk, hagyj építsünk valami biztosat, szilárdat, ahol te vagy a tervező, ahol te vagy az, aki végig viszi a dolgot, ami életünket célba juttassa. Így könyörgünk a te igédért, így könyörgünk a te szabadért, vezetésedért, áldj meg bennünket. Imádkozunk azokért, akik távol vannak, de egy közösségben, egy lélekkel vagyunk. Hagyj könyörögjünk, édesatyánk, azért, hogy nyitott szívűvé válhassunk, hogy a mindennel telelévő szívünket most meg tudjuk üresíteni, figyeljünk, tere át, befogadjuk a te igédet, hogy az magvetésé legyen, és ne csak rövid ideig tartó esemény legyen, hanem kikeljen, szárba szökkenjen és gyümölcsöt teremjen. Áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen gyermekeket, akik közül vannak néhányan. Gyertek, csak másik oldalra is gyertek. Na, akkor egy oldal vagyunk. Még kifogjam nekik a kezét. Na, ennek nagyon örülök. A történetet talán többen ismerik, beszélgettünk is róla a múlt alkalommal a gondok úrral, hogy mi is történt itt, amikor ugye gyerek tanítás volt. Mi történt? Itt voltál?
Igen, elájult az egyik.
Elájult bizony. Hát miért ájult el?
Azért, mert leesett a
cukra. Azt mondja, leesett a cukra, hát ez egy doktor úr.
Meleg.
És meleg volt. Hát... az is lehet, hogy leesett a cukra, az is lehet, hogy de főleg meleg volt, oxigén kevés volt. És mi történt még? Jaj, kitört a foga, képzeljünk el. Így kezdődik az életben a romlás, ugye? Már el is kezdte az első fogát elveszíteni. Tessék? Beharapta, igen. Fájt neki. De amikor én fölhívtam telefonon, akkor már úgy tűnt, hogy életben van.
Iskolában.
Iskolában is jött már, tehát nem sikerült akkor a dolog. Jól van, és ráadásul kedvesen. Tehát mindent tudunk, jól van a gyermek, de arról beszélgettünk, ugye mindig úgy szoktunk itt állni, hogy így, és mi történt akkor múlt vasárnap, mi nem volt? Nem fogtuk egymás kezét bizony, és ha fogtuk volna, megtartotta volna. Hát ezért kell megfogni egymás kezét. Mindig és mindenkor, minden értelemben, igaz? Eszembe jutott, miközben erről beszélgettünk a gondok úrral, és mondta, hogy hát mondom, mi mindig szoktuk egymás kezét. Most az egyszer valahogy nem figyeltünk oda. És akkor van mindig a baj, amikor eleresszük egymás kezét. Most se. De fogtuk most. Most fogjuk. Ha nem... hát igen, ez látszik, hogy az én fáradtságom. De hát azért vannak itt a gyerekek, hogy tanítsanak, mert azt mondta, hogy most se figyeltünk. Mondom, miért nem? Azt mondom, mert nem köszöntünk. Ugye? Hát majd a végén pótoljuk, rendben van, köszönöm szépen. Na, viszont ugye ezt megjegyezzük jól, hogyha fogjuk egymás kezét az életben mindig, akkor, ha el is esik valaki, mi történik? Befogok és megtartom. Eszemben jutott egy ige erről. Azt mondja a Prédikátor könyve, a elesnek az egyik ember fölemeli társát. Ugye? ha fogjuk egymás kezét, és aki megbotlik, akkor elkapjuk. Nem engedjük, hogy nagyot essen. Ugye? Tehát jól megjegyeztük, és ez valóban ott kezdődik, hogy köszönünk egymásnak, mert azt jelenti, hogy figyelünk egymásra. Na hát akkor most egy nagyot köszönjünk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hát ez cini-cini muzsika volt, na most még egyszer. Áldás, békesség! Áldás, békesség! Köszönöm szépen, szervusztok! A 174. énekünket énekeljük, igehirdetésre készülve. Atyafiú Szentlélek. Istennek igéjét hallgassuk meg, amit az megíratott, ami számunkra a 43. Zsoltárban, így szól hozzánk Isten igéje. Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Az alattomos és álnok emberektől ments meg engem, hiszen te vagy oltalmazó Istenem, miért taszítottál el engem, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség. Küldd el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Vigyenek el szent hegyedre és hajlékaidba, hogy eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újjongva örülök, hadd magasztaljalak hárpával, Istenem. Miért csüggedsz el lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a mai Zsoltárunk, a 43. Zsoltár emlékezetemben előjött, hogy nem olyan régen talán volt a 42., sőt ugye a két Zsoltár az egymás folytatása, de hát a héber eredetiben külön van, így aztán azt gondolom, hogy elég üzenetet hordoz számunkra, noha utalunk az előzőre is. Károliba eleve csak úgy van odaírva, hogy a folytatás, az új szerint pedig ott van ez az összefoglaló cím, ami nem szentírás, de nagyon jó, tudnélik a hit és reménység diadala. És hát mivel ez olyan sokszor előjön ebben az esztendőben, az egész évnek szeretnénk ezt a tartalmat adni, ezt keresni, ezt megkapni. Úgy éreztem, hogy szükségünk van most erre megint, hiszen az a 2010-es év ugye, reménységnek és bizalomnak esztendeje, miközben tudtuk, hogy kemény év lesz ez, és megrendítő azóta, és hogy már mennyi minden történt, bizony csapások sújtanak bennünket, az egész népet, és amúgy is nehéz az élet, még nehezebbé tesz. És arra gondoltam, hogyan is tud ilyen helyzetekben megszületni reménység, bizalom és hit. És éppen a Zsoltár segít ebben, a kicsit a 42-re is hivatkozva, amelyikre azt mondja, hogy a templom utáni vágyódásnak a Zsoltára. És igen, a kettőnek, a templomnak és a reménységnek, a hitnek szoros kapcsolata van. Azt olvassuk a Zsoltár elején, a 42.1-ben, hogy Kórah fiainak tanító költeménye, mind a két Zsoltár, és hát utána nézzünk egy kicsit, akkor megtaláljuk, hogy kik is voltak ezek a Kórah fiai, a kórahiták. A Krónikák könyve szerint először a Szent Sátor bejáratának az őrzői, később pedig templomi énekesek voltak. Tehát azért érdekes ez, mint sokkal jobban érthető az egész Zsoltár és a templom utáni vágy, hiszen generációk óta ott nőttek fel Kórák fiai a templomban, és világos, hogy vágyakozik is oda, amikor távol kerül tőle, hiszen szülei is ott voltak, annak elődei is ott voltak. Most valamiért nem tud ott lenni, és ugye vágyódik, mikor mehetek el, hogy megjelenjek Isten előtt. Ugye a szent hely az, ahol igazán bizonyosságot tud nyerni a lelke Isten jóságáról, szabadításáról, hűségéről. Lehet bölcselkedni, hogy nem is a templom a legfontosabb a hit ügyében, és ezt gyakran hallom, én nem szoktam kérdezni, amikor ilyen-olyan okoknál fogva találkozom valakinek, ugye sok év után egyszer csak dolga akad az egyházzal, én nem kérdezek rá, ugyan kedves, hát mikor volt itt utoljára, elkezdi mondani legutóbb is valaki kedvesen, hogy hát ő tulajdonképpen nem kérdeztem ezt. Tehát még van egy kis ilyen kényszer, hogy magyarázkodjon, miért nem jár templomba, de ő mondja, ő hívő ember magában, és ezt nem vonom kétségbe, mert hiszen világos, hogy Salamon se azért építette a templomot, mert az Úristen hajléktalan volt, hanem azért, hogy az őt imádó népnek legyen fedele, és hogy tudnélik, hol legyen hol a hála áldozatát bemutatni, legyen helye az imádságnak, tanításnak, és ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy nem nélkülözhetjük a templomot, a gyülekezetet és az igehirdetést, és az ezekből fakadó, igazán ebből fakad a bizalom és reménység, aminélkül nagyon kietlen és nagyon szomorú lenne az élet. Tehát ezért a templom utáni vágyódás igenis egyet jelent az Isten utáni vágyakozással. Ezenbe jutott éppen tegnap a rádióban valami emlegettek a háborúval kapcsolatban, a jugoszláv háborúra gondolok, és sokszor tapasztaltuk ott meg a határ közelébe, hogy az első, amit szétlőttek, mindig a templom volt, és nem csak a tornya miatt, hogy ott megfigyelők fölmentek, hanem a lelkét így ölték meg a népnek. Szétlőtték a templomot Szent Lászlóra és a többire gondolok, és aztán lehetett csúfolni még, aki életben maradt, hogy hol van a te Istened, ez bizony ilyen drámai módon történt ott, és jó nekünk ezt végig gondolni, azt a nagy lelki előnyt, helyzeti előnyt, hogy van templomunk, hogy a gyermekeink a templomba nőhetnek fel, és teljesen természetes módon tudnak jelen lenni a gyülekezetben. Jó arra gondolni, hogy ha valaki nehéz élethelyzetbe vergődik, hogy van az Isten háza, áll még a templomban, gyülekezet, hirdettetik az Isten beszéde. Ugye a Zsoltáríró maga is valamilyen nehéz teherrel hadakozik. De mik a lehetőségei? De először is oda viszi a panaszát az Isten elé. Azt mondja Zsoltárunk, a 43-ról beszélek, hogy szolgáltas nekem igazságot Istenem, és perelt peremet a hűtlen néppel szemben. Hűtlen alatt azt kell itt érteni, hogy a szövetségi hűséget, igazságot semmibe vevők, akik nem tartják be a játékszabályokat, akik nem fair ellenfelek, jellemzőik az alattomosság és álnokság. És erre nincs fölkészülve az ember valóban. Aki az Isten szövetségének rendjébe igyekszik illeszteni az életét, ahol odafigyelünk egymásra, ahol betartjuk a szabályokat, vannak az Istennek törvényei, van közössége, ugye, ahol ezek a játékszabályok, ott bizony nem vagyunk felkészülve erre, és nem is akarunk, ha magunk nem kívánnánk éppen alattomossá és álnokká válni, mert lehet ilyen döntést is hozni. Nem egyszer hallom bizony, kedves papáktól, mamáktól, még a mi óvodánkba is, mikor a gyerek jó megveri a másikat, olykor előfordul, hogy nem baj, tanulja meg a gyerek mi az élet, és tudja magát megvédeni. És mondom, babó, apuka, anyuka, csak így tovább szocializáljuk ezt a drága kis gyermeket, ugye? Nos, hát nem vagyunk valóban erre felkészülve, mert a zsoltáros nem tanulta ezt meg, hiszen gyerekkora óta templom környékén él, és az Isten igazságáról hall, az ő szövetségének rendjéről, életmódjáról énekel. Bizony nem könnyű elhordozni a gonosz emberek támadását, és mégis ebben nagy a zsoltáros, mert mit is tesz? Le tudja tenni sorsát az Isten kezébe. És ezzel is kifejez abból valamit, hogy mi is az ő számára az igazság. Tehát nem bosszút kér az Istentől, hanem igazságát kéri az Istentől. Óriási különbség ez. Másrészt azt is tudja, hogy az Isten milyen nagy lelkű volt hozzám. Milyen nagy lelkű volt akkor, amikor Jézus Krisztus áldozatáért nekem mindent megbocsátott. Gondoljunk csak az adós szolga példázatára, hogy a K.T. mondja, Krisztus áldozatáért ugye engem örök igazsággal, megigazulással, élettel ajándékoz meg. És aki a Krisztusban már megnyerte a maga igazságát, az nem hadakozik minden áron, hanem Isten kezére tudja bízni magát és az ő igazát. És egészen biztos az is, hogy még adott esetben az igazságtalanság elhordozása által is sokkal-sokkal gazdagabb leszek, mint azok, akik ki tudják adott esetben valami módon harcolni, úgymond a maguk igazát. Másrészt persze nem tompítja el a zsoltár, ez egy halatlanul, mondjuk így, hogy élettel teli, ilyen értelemben is, nem tompítja el az élét a helyzetnek, hogy kimond nagyon súlyos dolgokat, azt mondja, hogy miért taszítottál el engem, miért kell gyászban járnom, miért gyötör az ellenség, ugye ennek egy roppant feszültséget ad az, hogy a kérdések előtt ezt mondja, hogy hiszen te vagy oltalmazó Istenem. Milyen feszültség van, milyen ellentét úgymond, hogy te vagy az én oltalmazó Istenem, és azt mondja, hogy hát miért hagysz engem így gyötrődni, miért hagysz engem kiszolgáltatva. És az ember végig gondolja ezt, akkor eszébe kell, hogy jusson, hogy mit mond Jézus a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És azt mondja, hogy atyám, a te kezedbe teszem a lelkem. Ez a kettő együtt tud lenni. Együtt fejezi ki a zsoltárosnak a szenvedését, küzdelmét, és mégis minden mögött azt a hallatlan bizalmat, amire legmélyén ott van az Istenre való bízása az ő életének. És én azt gondolom, hogy nem is kell feltétlen feloldani, nem kell minden áron valamiképpen kibékíteni magunkba ezt a kettőt. Sokszor van ilyen, hogy úgy érzem, hogy elhagyott engem még az Isten is, és ugyanakkor, ha ki tudom mondani, hogy a te kezedbe teszem, akár rád bízom magam, te vagy az én oltalmazó Istenem, akkor valamiképpen jó úton, jó irányba járunk. Hát merre keresi a kiutat? Nagyon szép ez a kifejezés is, hogy küld el világosságodat és igazságodat, azok vezessenek engem. Egy ilyen helyzetben hogyan is lehet lelkileg, szellemileg kiutat találni, ugye megszemélyesíti szépségesen ezt a kettőt, mint két kísérő, utitárs, úgy legyen velem az úton az Isten világossága és igazsága. Hát mi az Isten világossága? Az, ami az Isten beszéde nyomán támad. legyen világosság, és lőn világosság, az Isten szól, és történt valami. Amikor az Isten igéje szól az én életemben, és valami történik bennem, valami megragad engem, valami elkezd formálni, átalakítani az irányt, a véleményemet, akár vagy a hangulatomat megfordítja, akkor ott világosság támad. Ezt jelenti az Isten világossága, mert az ő igéje világosság, és ott növekedni kezd bennem a bizalom, ott hit támad, mégpedig növekedő hit. Ott elmerek indulni, mert egyszer csak kimozdultam abból, amiben egyébként bele tudok könnyen rakadni. Azt mondja Jób, hogy amikor mécsese világított a fejem fölött a sötétben, az ő világosságánál járhattam, az igéjére gondol, az Isten igéjére, az ő világosságán járhattam, mert a mécsese világítani kezdett. És ez azt jelenti, hogy ahol az Isten világossága van, ott az élet is elkezd rendeződni, ugye úgy mondja, teremtés történetleg mondja, hogy elválasztá Isten a világosságot a sötétségtől. Ez a kettő nem tud keveredni, ott a dolgok elkezdnek rendeződni, ha bennem is megmozdít valamit az Isten beszéde. A második kísérő az igazság. Hallatlanul gazdag ez a szó, és sokszor jön elő vasárnaponként, most már egyre többször lassan megtanuljuk, hogy milyen összefüggés van, ugye a hit, a bizalom, az igazság, a szilárdnak mutatkozó hűség, jóság bibliai fogalmai között. Az Isten igazsága, elsősorban ő maga, ahogyan kijelenti magát, igéje és tettei által, mindenek előtt az Úr Jézus Krisztusban, ugye, és így mondja Korintusi levél, hogy ő benne lett az Isten minden ígérete, igenné és ámenné. Ez az ámen az, ami a gyökere ennek a szónak is, hogy hit, ennek is, hogy bizalom, ennek is, hogy igazság. És hová vezetik ezek a kísérők az ember? Azt mondja a Zsoltár, hogy vigyenek el szent hegyedre, s hajlékaidba, eljussak Isten oltárához, Istenhez, akinek újongva örülök, hadd magasztaljam hárfával, Isten az én Istenem. Jövő idővel kell ezt tulajdonképpen fordítani, hogy el fognak vezetni, és ez azért érdekes, mert itt csodálatosan összerímel a 42. Zsoltárral, ahol még a templomi szolgálatára gondol, ugye azt mondja, hogy arra emlékszem, hogy milyen tömeggel vonultam, hogyan vezettem Isten házához hangos újongással és hála énekkel. Tudnélik, az Isten világossága és igazsága az emlékezésre vezet. Mit láttat meg újra és újra? Az Isten nagy tetteit, magát, az Urat, azt, hogy ő szabadító Isten, és ennek a meglátásnak, tapasztalásnak igazi helye a templom, az Isten tisztelet. És eszembe jutott, amikor összeraktam ezt a két igét, a 42 és a 43-ból, hogy csak az ige idő különböznek, de ez milyen fontos, az emlékezés, hogy amikor a templomot renováltuk, akkor mit is tettünk tulajdonképpen? Hát emlékeztünk, ugye? Mert hogy jött a 80. évforduló, és minden, ami következett abból, a templomunk megújulása, és az a sok minden, amiért hálát adhatunk azóta is, abból következett, hogy emlékeztünk arra, amit valamikor megadott az Isten ennek a gyülekezetnek 80 esztendővel ezelőtt. Ez vezetett bennünket új lehetőségek felé. Az Isten világosságot adott az emlékezés által, és betöltött bennünket az ő igazságának ajándékaival. És ez igaz a személyes életünkre is. Szükségünk van az emlékezésre, de ezzel a két kísérővel, ugye, attól nélik az ige nyomán támadó világossággal, és a tőle kapott igazsággal, vagy megigazulással, mert itt erről van szó, az Isten engem igaznak tekint. Különben elkezdem keresni a magam igazságát, követelni a saját igazságomat, az Istentől bosszút akarok kérni, és emberektől várom a jóvátételt. Én hiszem, hogy érezzük, látjuk, hogy mennyire más irányba vezet minket a Zsoltár, hogy a hit és reménység nem erre irányulnak, hogy majd egyszer azért, ugye lesz még szőlő, látkenyér, majd jó, megmutatjuk mi is, majd aztán mindent visszaadunk. Ahol ez van, ott elválnak az utak, az irányok. Néha nagyon nehéz fölül emelkedni önmagunkon, a jogos elvárásokon, az igazságon bizony néha nagyon nehéz, de szabad nekünk elhinni, hogy az Isten kezébe letett igazság, minden igazság be fog töltetni, és szabad nekünk messze többet remélni és hinni, és együtt dicsérni az Úrral, vagy az Urat a Zsoltárossal, mit is mond, bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek. Amen. Keressük ki a 240. dicséretünket, és első-második versét énekeljük. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek! Úrunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy mindig irányt mutat a te igéd, valahányszor világosság támad körülötte, és mindig világosság támad akkor, ha komolyan vesszük. Köszönjük azt is, hogy most is sokakban valami világosság támad, hiszen egyen-egyenként te ismered a mi útjainkat, sokszor magunk se látjuk ezeket. Sokszor magunk sem érezzük, hogy hogy kerültünk oda, ahol vagyunk, és vajon merre kéne tovább menni. Könyörgünk azért, hogy te légy az, aki vezet bennünket igéddel, igazságoddal, szereteteddel, türelmeddel, jóságoddal. Kérjünk, hogy növeld a mi hitünket. És most hagyj könyörögjünk különösképpen azokért, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek az elmúlt időszakokban is annyi, csapás sújtott bennünket, és hogy könyörögünk azért, hogy ne veszítsék el a hitüket, reménységüket, és hogy legyenek, akik kinyújtják a kezüket, hogy össze tudjon fogni ez a nép, benne a te néped is, és mindenki, akiben jó szándék, emberség van, akarat van, hogy megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az, ha meg tudjuk egymást tartani, hogy az elesetteket fel tudjuk emelni. Így kérünk most téged különösképpen, hogy indítsd fel a szíveket, kezeket, a pénztárcákat is, nyisd meg, ahol szükségeltetik. és mindenek előtt ad nékünk azt a reménységet, erőt, amivel tovább lehet menni. És könyörgünk most édesatyán különösképpen megszomorodott szívekért, gyászolókért, azokért, akik emlékeznek évfordulóval, vagy akik friss sírnál álltak meg, és nagyon nehézé válik ilyenkor a szívük, a hitük, az életük. Életük is könyörgünk, édesatyán, könyörgünk a betegekért, és könyörgünk most különösképpen jövő reménységért, szemünk fényért, a gyermekekért, amikor szünet van, amikor mégre megpihenhetnek, hagy kérünk téged azért, hogy őrizd meg őket, legyen javukra, a nyári szünet növekedhessenek testben, lélekben, szellemben, és ne feledkezzenek meg sem ők, sem szüleik, te rólad, a te utaidról. Így kérünk, hogy áld meg bennünket, légy velünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Most pedig együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Egy pillanat. Elszerűen nem vagyok biztos, hogy lesz pogácsázása Isten tisztelt után. Akkor benne maradt a munkakaromról, nem lesz pogácsázás. Este 6-kor van a Ritaipi óra. Kedden a bibliaórát hirdetem, nyugdíjas bibliaórát természetesen, és szerdán a gyülekezeti foci, az ugye lesz, Géza? Hogy tudomásom szerint lesz, pláne most, hogy nyár van, és pénteken pedig a szabadtéri 20 órakor. Csütörtök reggel bibliaórát tartunk, hirdetjük azt is, hogy a férfi kör ott lent van még Balatonon, és Balaton Kenesén vesz részt az istentiszteleten, és ott volt a záró alkalmunk, reménység szerint azért már épségben megérkeznek. A mai napon megemlékezünk Kabatek Ferencné Veres Izabella asszony testvérünkről, akinek egy évvel ezelőtt álltunk meg Ravatala felett, 76 éves korában vettünk tőle búcsút, Ézsaiás 43. része alapján, mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izrael szentje, a te megtartód, én vagyok az Úr, rajtam kívül nincsen szabadító. Isten adjon vigasztalást a megszomorodott szívekre, gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a gyászolókat. Hirdettem azt is, hogy elhunyt Pap Sándorné Pécsi Magdolna 86 éves korában, gyülekezet képviseltette magát a temetésén, és ezzel az igével kérünk vigasztalást, mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás is nyereség. És akkor átadjuk a szót Gondok úrnak.
Kedves testvérek, tekintettel arra, hogy a Ádámkör Balaton Kenesén szervezett hétvégét, ezért a kis csoportok találkozóját ugye ma délutánra tettük át, tehát ma délután 4 órakor mindenki szeretettel várunk, aki elvileg mindenki kéne tudna, aki valamilyen körbe tartozik, hogy jöjjön, de ha esetleg nem mondták, akkor is tudja, és jöjjön. Tehát délután 4 órára, amihez persze szokás szerint ki ilyen batyusbál alapon hozzájárulhat. Aki pedig azért nem tud róla, mert még nem tartozik egyik kis csoportba se, azt is szeretettel várjuk, mert az megtudhatja, hogy milyen kis csoportok vannak a gyülekezetben, és eldönthető, hogy melyikhez szeretne csatlakozni. Tehát igazából mindenkinek szól a meghívó, És ez fontos dolog, mert hiszen most nem vagyunk olyan sokan, de 100 körül most is vagyunk, és ugye 100 emberrel egyszerűen nagyon lehet kapcsolatot teremteni, ez valamilyen kisebb méret kell, nem véletlen az Úr Jézus is ugye 12-es optimális kis csoport méretbe gondolkozott, ugye, hát a foci csapat is hasonló nagyságrend. Úgyhogy, tehát mindenkit szeretettel várunk délután 4 órára. Hirdettük már korábban is, hogy a zárviszkárosultak részére lehet adakozni, és már, ha jól tudom, már utalások történtek is a református szeretett szolgálat javára, és továbbra is lehet természetben is tiszta takaró, ágynemű, matrac, élelmiszerek, mosó és feltétlenül szereket, ruhát most egyelőre még mindig nem gyűjtünk. Esetleg a benzinköltséghez lehet hozzájárulni. Illetve ma délután a Budafok felsővárosi római katolikus templomban 4 órakor szintén tartanak egy jótékonysági hangversenyt. Aki ezen szeretne részt venni, az menjen oda, kis csoport találkozó helyett van kimentése. Holnap 3:45 és 7 óra között lesz a Balaton-Almádi csillagásztábor találkozója, amit Bekkel Norbert testvérünk szervez. Tehát nem vonattal utaznak, hanem egy autós konvojjal mennek le. A következő időszakban, jövő héten egy fontos hír, hogy jövő szombaton, 26-án 11 órakor a Rákoskeresztúri köztemetőbe lesz Bulányi György piaristának, a Buchorok bácsi közösségek alapítójának a temetése. Erre is, ha lehet, menjünk el. A Bulányi György egy kiemelkedő történelmi személyisége volt a magyar nemzetnek, magyar kereszténységnek. Hosszú börtönbüntetés is szenvedett, fizikai munkásként is dolgozott, és egy ilyen fáklyaként működött, hiteles emberként nagyon nehéz körülmények között is, és mindenkor a szegények és a elnyomottak mellett állt ki, tehát ezzel is kifejezhetjük a együttérzésünket katolikus testvéreinkkel. Hittantábor június 28-án lesz, talán még lehet Violánál jelentkezni, és a gyülekezeti táborra is várunk még jelentkezőket. És persze a hírlevélből is még van példány, tehát abból azért lehet tudni a programokat, és ha lehet, akkor ütköző programokat ne szervezzünk arra, amit már így megterveztünk. És hát mindenkinek akkor jó szabadságot, meg nyaralást, meg mindenfélét kívánok. És akkor délután 4 órakor találkozunk.
Keressük meg az előbb éneket, 240-es énekünket, és a harmadiktól énekeljük végig. Felindítlak téged. Örülnek majd azok, akik bíznak benned, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet, mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal. Amen. Áldás, békesség.